Áldás békesség, tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves szülőket, nagyszülőket, iskolánk diákjait. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy a te kegyelmedből házadba jöhettünk. Köszönjük a vasárnapokat, köszönjük a te templomod csendjét, és köszönjük, hogy ez különleges és nem akármilyen hely. Köszönjük, hogy itt átfordulhatnak dolgok, váratlan felismerésekre juthatunk. Köszönjük, hogy olyan szempontból láthatjuk meg az életünk eseményeit, amit máshol nem kaphatnánk meg. Itt olyan valaki magyarázza nekünk az életet, mint te, aki azt teremtetted, aki minket is megteremtettél, aki tökéletesen tudsz rólunk mindent, és aki teljesen a mi javunkat akarod. Szentlélek Isten, magasztalunk téged, aki által jársz mindent. Kérünk, hogy ránk ragyogni engedd életadó áldott lelkedet. Ahogy a kisvirág magától kibomlik rá, ha csöndes fényed omlik, hadd urunk vidáman fényességed látnunk, és országod munkálnunk. Jöjj és lakozz bennünk, hadd legyen már itt lent templomoddá szívünk, lelkünk, mindig közel lévő jelensd magad nékünk, ne lakasson más a szívünkben, hogy már itt len mindenben, csak is téged lássunk, és leborulva áldjunk. Ámen. Szeretnék a testvéreknek egy olyan ajánlatot tenni, hogy kapcsolódjunk be egy család történetébe. Szeretném, hogyha bele emelhetne minket Isten lelke most egy bibliai család életébe, ahol van egy kamasz, aki nagyon korán elveszíti az édesanyját, 12-13 évesen. Ha nekünk kéne írni ezt a történetet, akkor mindig választhatnánk, hogy milyen szálat választunk, hogy folytatódjon tovább a történet. Összeomlik, végleg magányos lesz, olyan sérülést szerez ezzel, amiből aztán nem lehet kigyógyulni. Olyan valaki lesz belőle, aki aztán mindenkiből ki akarja facsarni azt a szeretetet, amit nem kapott meg az édesanyjától. Ezzel a fiúval az történik, hogy a haláleset kapcsán nagyon közel kerül az édesapjához. Az az asszony ugyanis, aki meghalt, az mind a kettejük számára a legdrágább kincs volt. Az édesapának több felesége is van, de ez, akit most elveszített, ez a szerelme volt, az élete szerelme volt. És ezért aztán minden szeretetét és minden szerelmét innentől kezdve rápazarolja arra a fiúra, aki most árván maradt. Nagyon-nagyon közel kerülnek egymáshoz, és az édesapa bálványozni kezdi ezt a fiút egészen odáig, hogy elkényezteti. Most megint választáshoz érkeztünk. Mi történhet egy olyan kamasz fiúval, aki árván marad, de nagyon-nagyon elkényeztetik a családban mégis, vagy akár éppen ennek okán? Mi történik? Hamar felnő? Férfiasabb lesz az édesapja mellett? Nem, a mi kamaszunkkal nem ez történik, hanem az történik, hogy a család többi tagja, mert hogy egy nagy családról van szó, a többi feleségek és a féltestvérek, akik vannak jó sokan, ők megutálják és meggyűlölik azért, mert az édesapja vele kivételez, és mert kizárólagosan őt részesíti szeretetébe. Ennek mindenféle jelét adja, egész pontosan jele ennek egy olyan cifra köntös, egy szépséges, stráfos, színes ruha, amit azok kaptak, akiknek az édesapjuk az örökséget szánja, akik szellemi, lelki és fizikai értelemben is az örökösei egy édesapának, akit különnek tart a többi testvérnél, és már gyerekkorában is kiemel közülük, máshogy gondolkozik róla. Mit tehet egy olyan fiú, akit ilyen módon elkényeztetnek, de ugyanakkor nagyon labilis a helyzete a családban, mert minél jobban szereti az apja, annál jobban gyűlöli a másik oldal. A túlvédés imlám nem mindig hasznos. Azzal a gyerekkel, akivel kivételeznek, azzal a másik oldal nem kivételezik, sőt annak törlesztenek. Annak a gyereknek, akit a felnőttek előnyben részesítenek, annak a gyerekek olykor törlesztenek, nem is kevéssé, és néha kegyetlenül. Mit tehet József ebben a kettősségben, mert hogy kitalálták a testvérek és a diákjaink, hogy Józsefről van szó? Hát mit tehet? Egyrészt folyamatosan bosszantja őket, és provokálja őket azzal, hogy a cifra ruha az le nem szakad róla. Provokálja őket azzal is, hogy őt megkíméri az édesapja a munkától, neki csak otthon kell lennie, a ház körül, és amikor kiküldi az édesapja, hogy nézzen rá a testvéreire, és hozzon hírt a nyájról, meg a helyzetről, mert hogy ők nyájakat legeltetnek, és abból élnek, akkor József folyamatosan rossz híreket hord a bátyáiról, árulkodik rájuk, és hát mindig csak azt mondja el nyilván, aminek az előterében ő pozitívabban szerepelhet, neki mindig bizonyítania kell, hogy ő a jobb, ő különb, ő a jó fiú. Tehát provokálja őket, rossz híreket hord róluk, és hát álmodozik. Mit is tehet egy kamasz? Pláne, hogyha van a szívében egy nagy szomorúság, meg hát érzi, hogy nem olyan rózsás a helyzet otthon, az ember pláne, hogyha kamasz, akkor ki álmodja magát ebből a helyzetből. Szó szerint is álmodott, nem csak álmodozott, és ezeket az álmokat el is mesélte. Nem minden célzatosság nélkül, elmondta a testvéreinek, elmondta az édesapjának, hogy azt álmodta, hogy az ő kévéje aratáskor felegyenesedik, és a többieké meghajlik előtte. Hogy ő a nap, és a hold, a csillagok, nyilván az ő családja és a 11 testvére, azok majd leborulnak előtte. Ezzel tulajdonképpen végleg betelt a pohár, azt mondja erről a családról a Szentírás, hogy eljött az a pont, amikor a testvérek egyetlen jó szót se tudtak hozzászólni. És eljött az a nap, amire az édesapa Jákob nem számított. Aranyongása elvette az eszét, nem látta a veszélyt, és nem is sejtette, hogy iszonyatos belső robbanás készül a családjában. Egy alkalommal a szokásához híven kiküldte Józsefet, hogy híreket hozzon a bátyáiról, meglátogassa őket kint a mezőkön, és amikor látták a testvérek közeledni, akkor összebeszéltek, és azt mondták, hogy itt jön az álomlátó, intézzük el és lássuk, hogy mi lesz az álmaiból. Nem sokáig győzködték egymást, Józsefet előkapták, lecibálták róla a cifraruhát, és bedobták egy kútba, nyilván olyan célzattal, hogy majd ott elpusztul. József kiabált, ameddig csak bírta, de nem könyörültek rajta. A cifraruhát bemártották egy kecskének a vérébe, és azt tervezték, hogy ezt az édesapjuknak megmutatják, mondván, hogy hát sajnáljuk, egy angyallal több van az égen, egy csillaggal több ragyog, eddig 11 fiat volt, most már csak egyel kevesebb van, és hát valószínűleg egy vadállat széttépte Józsefet. Az egyik testvér azért szerette volna őt megmenteni, és aztán kapóra jött egy izmelita karaván, amelyiknek eladták Józsefet, gondolván, hogy ha már így alakult, akkor legalább pénzt lássunk utána. A történet innentől kezdve azt gondolom, hogy rettenetes minden szereplő számára. A testvéreket innentől kezdve 27 évnyi közös hallgatás köti össze, egy közös bűn, ami összeláncolja őket, és amiből nincs menekvés. És 27 éven keresztül végig kell nézniük az apjuk mélységes gyászát, mert Jákob innentől kezdve azt hiszi, hogy Józsefet soha többé nem fogja látni, nyilván úgy tudja, hogy meghalt, és azt a mélységes, keserves gyászt, amit az édesapjukon látnak, azt nézni kell. És ott kell lenni. És rettenetes idők következnek Józsefre is. Kiforgatja a sors mindenből? Vagy elveszt tőle Isten mindent? Elveszti a hazáját, elveszti a családját, elveszti a kultúráját, a hagyományát, a vallását, a nyelvét, mindent, ami neki valamit is jelent. De a Szentírás innentől kezdve refrénszerűen megjegyzi azt, hogy de az Úr Józseffel volt. Semmilyen nem volt már, csak az Úr volt, de az Úr Józseffel volt. Nem megyünk végig a történeten, mert nagyon hosszú lenne, de a történetnek ezen a pontján még semmi nem garantálja, hogy jó vége lesz. Semmi sem. Még nem tudhatja itt egyetlen szereplő sem, hogy Jákob gyásza egyszer örömre fordul, és viszont látja Józsefet. Még senki nem tudhatja, hogy a testvérek egyszer találkoznak Józseffel, és rendezhetik ezt a rettenetes bűnt, és József megbocsát nekik. És József sem tudja még, hogy sok-sok küzdelem után, meg sok-sok lefelé vezető lépcső után, egyszer csak Isten hatalmasat emel a sorsán, és ő Egyiptomban a fáraó második embere lesz, kiváló közgazdásznak bizonyul, meg fogja menteni az országot az éhhaláltól, népjóléti miniszterré teszi őt a fáraó, megházasodik, gyermekei születnek. Most készülés közben felidéztem magamban, hogy hogy is nevezte el a fiait. Az egyiket Manassénak nevezte el, ez azt jelenti, hogy elfeledtette velem az Isten atyám házát és minden nyomorúságomat. A másik fia pedig Efraim lett, az ő neve pedig azt jelenti, hogy megsokasított és megszaporított engem az Isten nyomorúságom földjén. Vagyis a történet jól végződik. És a Bibliát azért szeretem én olvasni, még az Ószövetség nehéz történeteit is, mert ott szövi át mindenhol Isten kegyelmez ezeket a néha nagyon erőszakos, nagyon durva, vagy akár nagyon prózai történeteket, és valahogyan Isten kezében a dolog mégiscsak jól alakul. De most álljunk meg itt ennél a résztél, amikor is szétrobban ez a család, és nézzük meg azt, hogy milyen üzeneteket tartalmaz számunkra ez a történet, mert nem csak azért olvassuk a bibliai történeteket, hogy bibliai ismeretünk legyen, és nem azért tukmáljuk vele a testvéreket, hogy ezeket tudják, hanem olyan örökérvényű igazságok vannak benne, amik a mai családoknak is, és a mai élő embereknek is használható, és jó tanácsokat adnak. Testvérek, legalábbis én most négyet találtam az üzenetek közül, kettőt szülőknek, vagy felnőtteknek inkább, kettőt pedig kamaszoknak. A szülők felé első üzenete ennek a bibliai történetnek az, hogy a család mint olyan nagyszerű találmány, Isten találta föl, de végtelenül bonyolult szerkezet. A család nagyon-nagyon sok szálból szövött szövet. A család sohasem egy statikus egység, hanem folyamatosan változik. Néha óráról órára. Abban folyamatosan táncolni kell. Szól a zene, és táncolni kell. De úgy, hogy együtt maradjunk. A családban időről időre újra gomboljuk a dolgokat. Újra fogalmazzuk a szabályokat. Vagy újra keressük az alapokat. A család bonyolult történet. Minden családra hatnak az ősök, az elődök, a nagyszülők, a dédszülők. Sokszor látjuk azt, hogy milyen nehéz terheket örökítenek akár át az elődeink ránk. Sokszor az ember 40-50 évesen jön rá, hogy te jó ég, ugyanazt csinálom, mint amit az édesapám, vagy ugyanúgy gondolkozott, mint a nagymamám. Hogy automatikusan a hátamra vettem olyan batyukat, amiket átörökítettek, anélkül tudták volna. És a családra hat az a közeg, amiben élünk. A társadalmi elvárások. Nem tudunk sterilen ezek nélkül bezárkózni. Nincsenek steril családok. Nincs olyan, hogy nem hat ránk az, ami körülvesz bennünket. Hogy nem érj el az inger küszöbünket, hogy nem korbácsol föl, hogy nem mozdít meg, hogy nem gondolkozunk rajta. Nagyon-nagyon bonyolult dolog a család. És nincs tökéletes család. Mert ha van pénz, akkor lehet, hogy nincs gyermekáldás. Ha van gyermekáldás, akkor lehet, hogy nincs egészség. Ha van egészség, akkor lehet, hogy nincs pénz. Ha van pénz, akkor lehet, hogy nem jó a lakhatás. Ha van a lakhatás, akkor lehet, hogy rettenetes a munkahely. Ha van jó munkahelyünk, lehet, hogy kiállhatatlan a szomszéd. Ha jó a szomszédunk, lehet, hogy elviselhetetlen a főnök. Hogyha jó a főnök, akkor és így tovább sorolhatnám. Tehát azok nagyon ritka pillanatai az életnek. Nem is tudom, hogy van-e olyan, amikor kerek a sajt. Vagyis nincsenek jó és rossz családok, hanem olyan családok vannak, akik megküzdik az éppen aktuális, eléjük guruló akadályokat, vagy kerülgetik azokat, vagy éppen azzal bajolnak, amit az élet hoz. Nincs ilyen, hogy jó és rossz család, vagy a miénk jobb, meg a másiké kevésbé jó. Nagyszerű találmány. Kiválóan alkalmas személyiségfejlesztésre, kiválóan alkalmas nevelési szintér és felület a család. De folyamatos gondozást és odafigyelést igényel. A másik tanulság következik ebből, hogy nagyon sokszor kifelé figyelünk, mert nagyon-nagyon sok inger éri a családot, és próbáljuk azt védeni, néha anyagi ostromállapot van, és próbáljuk azt egzisztenciálisan stabilizálni. De legyen tanulság Jákob példája, aki kívülről várta a veszélyt, és az belülről jött. És olyan jellemző, hogy nem veszi észre. Ne sértődjenek meg a férfiak, de talán ők kevésbé érzékenyek az ilyen belső feszültségek észrevételére. Sokszor, amikor már széttört minden, akkor is úgy gondolják, hogy nem értik. Figyeljünk befelé. Néha robbanásig megy a feszültség, néha iszonyatos feszültség és gőz van a fedő alatt, és nagyon sokszor belülről jön a baj. Érdemes idejében ezt észlelni. És itt van ez a tipikus történet, hogy valakit előnybe részesítenek a másikkal szemben. Ki gyakorolja nálunk a hatalmat? Melyik fél az, aki mindig visszalép? Ki az, akinek esetleg a személyiségiből le kell nyesni? Le kell butítani, le kell nyomni valamit azért, hogy békesség legyen? Lehet, hogy egyszer majd ez sokszoros erővel fog kitörni. Ki az, aki mindig a hangosabb? Ki az, aki lehet, hogy sose szól, vagy már nem beszél? Ki az, akit sose hallgatnak meg? Ki az, aki végül is a döntéseket hozza? Ezek nagyon komoly kérdések, és figyeljünk befelé. Nem mindig kívülről jön a baj, és sokszor a belső történések fontosabbak, mint a külsők. A másik két tanulság az a kamaszoknak szól. Találtam most a papíraim között egy nagyon jó kis anyagot, de azt most nem mondom el előttetek, majd egyszer a szüleiteknek elmondom, ha ti nem halljátok. Hát kamaszokkal élni egy fedél alatt, azt nem biztos, hogy lehet szépen csinálni. Azt mondják hozzáértők, hogy túlélni lehet csak. De a kamaszoknak üzeni Isten igéje, meg a József története, hogy oda kell figyelni, hogy az ember tettes vagy áldozat. Mert a József történetben nagyon könnyű azt gondolni, hogy hát szegény Józsefet a testvérei, hát de micsoda népek ezek, borzasztó. Hogy tehették? József ebben nem csak áldozat, hanem tettes is. És hát tudom, hogy ilyenkor nagy zűrzavar van a kamaszokban, meg ki is teszik a táblát az életük épületére, hogy átalakítás miatt zárva, vagyis senki ne zaklassa őket. De a kamasság az nem felmentés semmi alól. Egyszer az unokaöcsémnél nyaraltam, ketten voltak éppen a kamaszkorban, és iszonyatosan itt egész nap műveltek. Próbáltuk őket elkülöníteni, mert jó, hogy három szoba volt, de valahogy mindig megtalálták egymást, akkor megint összevesztek, hatalmas cirkusz volt, mindig mentünk utánuk, és egyszer úgy fölemeltem a hangomat, és rájuk kiabáltam, hogy mi lesz már, és hol ennek a vége, és azt mondta Máté ilyen nagyon csodálkozva, hogy Tanti, most kamaszodunk. És mondtam, hogy jó, de hát ez nem ír felül semmilyen szabályt. Szóval, hogy kell, hogy kamaszodjon az ember, mert ha nem kamaszodik, akkor vagy a szülőt kíméli, vagy később fog. És az nem jó, ha már 3-4 gyerekkel a háztartásokban kamaszodunk. De a szabályok érvényesek, és mi felnőttek nem mondhatunk le a nevelésről, és nem mondhatunk le arról, hogy határokat szabjunk. És nem baj, ha kamaszok minket boxolnak. Nem baj, ha boxzsák vagyunk ilyenkor, sőt, az nagyon-nagyon fontos, hogy legyen boxzsák. A kamasz néha vitatkozik a vita kedvéért. Néha nem értjük, hogy mi is a probléma. De nagyon fontos, hogy mi ne adjuk fel a mi elveinket, amikről meg vagyunk győződve, hogy jók. Kell, hogy konfrontálódjanak ők, ebben erősödnek, amikor boxolnak, amikor nekünk jönnek. Ők akkor nem feltétlenül ellenkezni akarnak, hanem hiteles embereket keresnek. Hogy komolyan gondoljuk-e? Erős-e az, amit mi gondolunk? Megbízható-e? Érdemes-e azt belevenni majd az ő személyiségükbe? Érdemes-e összefésülni majd a sajátjukkal? Tehát az fontos, hogy ilyen elveink legyenek, amikben ők megmérhetik az erejüket, és ők ilyenkor hiteles embereket keresnek. De a másik oldalon nagyon fontos az, hogy hogyan viselkedünk. Az ember nem csak mindig áldozat, hanem olykor tettes is. És van a kamaszkornak egy másik tanulsága, vagy ajándéka, amit itt olvasunk a történetben is, az, hogy lehetnek az embernek álmai. Mi felnőttek talán nem merjük már elővenni, hogy mik is voltak az álmaink, talán sok álom összetört menet közben, vagy kiózanodtunk, vagy kiábrándultunk, vagy hát nem sikerült megvalósítani. De ilyenkor csoda dolog az, hogy az ember nem csak azért álmodozik, mert kiálmodja magát valami rossz élethelyzetből, hanem azok az álmok lehet, hogy Isten hívásai is lehetnek. Lehet, hogy hívások már olyan foglalkozás vagy hivatás felé, amit Isten ránk akar bízni. Vagy olyan szolgálat felé. És nem baj, hogyha a kamaszok azt álmodják, hogy különbek lesznek, mint mi. Vagy nem lesznek olyan unalmasak és középszerűek. Nem baj, hogyha a kamaszok megkérdőjeleznek bennünket. Az a dolguk, hogy tegyék fel a kérdéseiket, hogy miért. Nekik nem kell mindent elfogadniuk magától értődő módon, de nekünk hiteles válaszokat kell adni. Tehát fontosak ezek a bizonyos álmok, hogy legyenek. És ha majd végignézzük József történetét, vagy ha máskor tetszenek találkozni ezzel a történettel, akkor azt látjuk, hogy a későbbi kísértés szituációkban ott mindig az álmait akarja a rossz oldal. Amikor majd ott lesz egy unatkozó szép asszony, egy Potifárné. És József élete jobbra fordulhatna, mert nem csak a gazdájának, hanem a gazdasszonynak is a kedvence lehetne. És elérhetné a legtöbbet, amit egy rabszolga elér, hogy a házi kedvenc lesz a testőrparancsnok udvarában és portáján. Akkor sok múlik azon, hogy ott engede a kísértésnek és a csábításnak, vagy nem. Ott nem csak arról van szó, hogy most akkor megakad a történet, hanem ott az a tét, hogy beteljesednek-e az álmok, és beteljesednek-e azok a tervek, amiket Isten Józseffel kapcsolatban tervezett. Az a szép és tökéletes terv, amit Isten mindnyájunk életéről eltervezett, és attól nincs jobb terv. Nincs jobb terv. Isten a legjobbat, a legtöbbet, a legklasszabbat tudja és akarja kihozni az életünkből, és ettől jobbat nem tudunk kitalálni. És végül hadd mondjak még valamit, hogy azt érzékelem néha, hogy olyan családokat, vagy olyan embereket, akik nem tartják magukat nagyon hívőknek. Úgy gondolják, hogy hát nekem kevés a kegyességem, mert tőlem sokkal szuperebb hívők vannak. Sokan úgy érzik magukról, vagy úgy gondolják magukról, hogy jövök én ahhoz, hogy azt gondoljam, hogy Isten a mi családunkban is dolgozik. Vagy nálunk annyi baj van, nálunk olyan sok zűrzavar van, veszekedés van, problémák vannak, elválás van, versengés van. Számíthatok-e én arra, vagy hogyan keressem én meg Istent, vagy hogyan dolgozhat ő a mi családunkban? Számot tarthatok-e én arra, hogy Isten belépjen, és valamit kezdjen velünk is? Ezzel kapcsolatban szeretnék egy idézetet olvasni, és bátorítani mindenkit, hogy ezeket a gondolatokat tegye félre. Isten nem zavarja semmilyen zűrzavarunk, szeretném Lovas Andrástól felolvasni a következő néhány sort. Jelen lehet az Isten olyan eseményekben, amelyek konfliktusokkal, erőszakkal és csalással terhesek? Hajlamosak vagyunk arra, hogy Isten jelenlétét az egyértelműhöz, a kerek egészhez és az idillihez kössük. Olyan képünk van Istenről, mint aki úgy és akkor tud csak munkálkodni, amikor azt mi is elképzelhetőnek tartjuk. Ha egy családban rend van, szeretet van és békesség uralkodik, akkor ott Istennek helye van, és ott van lehetősége cselekedni. A József történet azonban hatalmas erőforrás és vigasztalás lehet mindazoknak, akik életében zűrzavar van, akik generációkon keresztül hordoznak fájdalmakat és sebeket, akiknek a családja nem idilli, és nem kerek, és nem egész. Ahol gyermekek nem tudjuk miért, problémákkal születnek, akiket a szülei elhagytak, akik családjában válás és újraházasodás teremt konfliktust és versengést, akiket túl szerettek, akiket kevésbé szerettek, vagy akik maguk rosszul szerettek. Az Isten nem ijeszti el semmilyen zűrzavar és káosz. Isten nem bénítja meg az emberi fájdalom és bűn. Ő jelen van az övé életében ilyen körülmények között is, és egészen láthatatlanul vezeti a dolgokat saját tervei szerint. És néha megesik, hogy csak egy hajszálon múlik, hogy Isten története nem akad meg. És minden arra mutat, hogy itt a vég. De Józsefet kihúzzák a kútból, és a történet folytatódik tovább. Ha bármikor megkísértene bennünket az a gondolat, hogy a mi családunk az hát nem olyan nagyon kegyes, vallásos példamutató. Tényleg biztosan ez, hogy Isten nem ijeszti ez el. Az Ószövetség történeteit, és visszatérek most az elejéhez, azért szeretem olvasni, és azért ajánlom, mert ott sorra olyan családok vannak, akik kilógnak a sorból, és valami nem stimmel. Így kéne lenni, és így van. Így kéne lenni, és nem úgy van. Ennek kéne történni, és nem az történik. De mindezeken keresztül Isten őt tertve szándéka, szeretete, kegyelmessége megmutatkozik nemzedékről nemzedékre, és generációról generációra. Bátorítson ez bennünket, és most szándékosan a végén szerettem volna felolvasni az igét, és összefoglalni ezzel a 100. Zsoltárból, amit könnyű megjegyezni. 100. Zsoltár 5. verse, mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. Mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. El tudjuk ezt mondani együtt. Nem kell megjegyezni, hogy honnan van, mert azt nem bírjuk úgysem. Mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. Ámen. Édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked az előttünk járt családtagjainkat. Igazából te látod csak a szívünk mélyét, hogy mit érzünk, mit gondolunk, amikor visszafelé pillantunk. Köszönjük azt a sok jót és sok rosszat is, ami mind-mind formálta a mi életünket. Sokszor azt látjuk, Urunk, hogy a családok története bűnök története, de szeretnénk most a te oldaladra állni, és azt látni, hogy a családok története Isten kegyelmének a története. Bárhogy volt is előttünk, és bárhogy lesz utánunk, mi most, a jelenben, szeretnénk segítségül hívni a te nevedet. Hinni azt, hogy kiválóan alkalmas vagy arra, hogy a szálakat jól szövögesd. Kiválóan alkalmas vagy, Urunk, arra is számtalan jelét adtad, hogy te a rosszból jót tudsz kihozni. Hogy olyan kényszerpályákon is Úr vagy, amikről azt gondoljuk, hogy nem végződhet jól. Amikor úgy látjuk, hogy nincs segítség, nincs változtatásra lehetőség, hogy valami soha nem fog megváltozni. Hadd álljunk most mégis a bizalom oldalára. Hadd álljunk a kétségbeesés, a szomorúság vagy a keserűség oldalára. Hanem hadd lássunk most téged, mint aki bármit megtehetsz. Köszönjük neked, édesatyánk, azt, akik most itt vannak, azokat a családokat, köszönjük a gyermekeinket, köszönjük neked azt, hogy hatalmas ajándékokat rejtettél el bennük. Segíts, Úr Jézus, kibontakoztatni bennük azt a szép tervet, amire őket szántad, amire elhívtad, amire nevelgeted. Hadd legyünk ebben hűséges segítőtársaid, jó sáfáraid. A te neved dicsőségért kérjük ezeket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen. Fogadjuk az áldást, legyen a 100. Zsoltár 5. verse, mert jóságos az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. Ámen.